Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 331. dicséretünk első két versét. A 331-es dicséretünk első verse így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Folytassuk, Urunk, magasztalását, és énekeljük leülve a 330. dicséretünk első, 5. és 7. versét. A 330. dicséretünk első verse így kezdődik: örvendezzen már e világ. Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a 118. Zsoltár 19-től 29. így tartó verseiből.
Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon, és dicsérjem az Urat. Ez az Úrnak kapuja, igazak mennek be azon. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt. Örvendezzünk és vigadjunk ezen. Ó Uram, segíts most! Ó Uram, adj most jó előmenetelt! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Áldunk titeket, akik az Úrházából valók vagytok. Isten az Úr, és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Istenem vagy te, azért hálát adok neked. Én, Istenem, magasztallak téged. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Gyertek, testvérek, mi is magasztaljuk az Urat. Valóban, Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy virágvasárnap bevonultál, és megtetted a lépést, hogy odaadd az életedet érettünk, helyettünk és miattunk. Uram, köszöntünk most is téged, hogy dicsérjünk téged, és az életünket adjuk mi is neked. Adjuk oda a felső ruháinkat, adjuk oda a pálmaágainkat, adjuk oda a szívünket neked, hogy bevonulhass, és legyőzhesd a bűnt, legyőzhesd az akaratunkat, hogy a te akaratod legyen meg. Kérünk, hogy legyél az ige hallgatóival, az ige hirdetőjével, hogy hasson a te igéd mélyebbre bennünk, mélyebbre még. És Uram, te azt mondod, hogy szükséged van ránk, hogy használhass bennünket, de előbb meg kell, hogy tisztíts bennünket. Kérünk, hogy engedjünk neked, hogy vezethess a keskeny úton, a keresztútján. Így áld meg bennünket, akik az Úrházában vannak, és azokat is, akik hallgatják a te igédet. Amen.
A bűnbocsánat igéit hirdetem. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 775-ös énekünk első két versét. Az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található Lukács evangéliuma 19. fejezetének 37-től a 40-ig tartó verseiből. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, amennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak imádkozni. Amen. Gyülekezet, foglalj el a helyét. Kedves virágvasárnapot ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Évről évre elérkezünk az egyház évnek ehhez a részéhez, és talán azon gondolkodunk, hogy ismét egy legátus prédikációt hallgathatunk, de vajon mit lehet még erről az ünnepről mondani, amit ne hallottunk már volna valamikor, valahol. De szeretném, hogyha ezen a napon úgy tekintenénk erre az ünnepre, hogy a Szentlélek Isten kitágítaná a látómezőnket, és földi nézőpontunkból megláthatnánk virágvasárnap mennyei jelentőségét is. Az előző vasárnapon Emília a gonosz szőlőmunkásokról prédikált, amelyekben a farizeusok Jézus kérdésére maguk mondták ki saját maguk fölött az ítéletet. A mai üzenet szinte folytatása lehet ennek a múlt heti történetnek, melyben Jézus idézi a 118. Zsoltár azon részét, ami a megvetett sarokkőről szól, amely összezúzza, szétmorzsolja azt, aki megbotránkozik benne. Nézzük meg először a jól ismert történetet. Mi is történt akkor? Távolról lármát hallunk. Csatazaj? Nem. Inkább ujjongásra hasonlít. Kiabálás egyre közelebbről hangzik, de vajon mi ez? Még nem látni semmit az olajfák hegyétől. Csak a lelkendező, éjenző hanguk jutnak el hozzánk. Képzeletben fölkapaszkodunk az olajfák hegyére, és onnan föntről végre látjuk, hogy mi történik. Sok ember közeledik. Több százan lehetnek. Pálma ágakkal integetnek, és lelkendezve kiáltják: Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaság egy férfit fog közre, aki szamárháton ül. Az emberek a poros útra terítik ruhájukat, hogy azt szolgáljon szőnyekként. Hiszen királyt ünnepelnek, ezért is ujjonganak olyan boldogan. A szamáron az Úr Jézus ül. A jeruzsálemiek is meghallották, hogy közeledik a názareti próféta. Elé sietnek, hogy fogadják és csatlakozzanak az éjjelző tömeghez. Jézus beleegyezik az ünneplésébe. De hiszen nemrég akarták Galileában királlyá koronázni, amikor az 5000 embert megvendékelte. És akkor elutasította azt. Nem azért indult Jeruzsálembe, hogy szenvedjen és meghaljon. Pedig háromszor is kijelentette, hogy szenvedés vár rá ott. Miért engedi most, hogy a nép királyként ünnepelje? Miért nem tiltja meg? Az újongó sokaság közt jó néhány farizeus is halad. Sápadt arccal, összeszorított szájjal figyelik az eseményeket. Majd előre furakodnak, és méltatlankodva mondják Jézusnak: Mester, dorgáld meg a tanítványaidat! Mondd nekik, hogy hallgassanak el! Jézus nyugodtan válaszol: Nem teszem. Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Gyülekezetünk néhány tagja, tudom, hogy már járt Izraelben. Matyi bácsi, Magdi néni hoztak is nekünk néhány kövecskét Izraelből, és gondosan ráírták, hogy melyik területről származnak. Ezek a kavicsok, hogyha rájuk néznek, a látványt és az élményeiket juttatják az eszükbe. A mai Jeruzsálembe érkező minden bizonnyal ellátogat a templomhegyhez, ahol annak idején teljes pompájában állt a zsidó nép temploma. De napjainkban az odalátogatók a egykori templomból bizony nem sok maradt, csak a siratófal. és csupán ezt láthatják belőle. A nyugati falat, amely Jeruzsálem óvárosának a területén található. A nagy Heródes által újjáépített és a rómaiak által Krisztus után 70-ben lerombolt második templom egyetlen megmaradt részlete ez. A hatalmas több tonnás kőtömbökből épült, amelyeket kötőanyag nélkül helyeztek egymásra. Mai állapotában ez a fal 50 méter hosszú és 20 méter magas, de mélyen a föld alatt kezdődik. A síratófal jelenleg a zsidó nép által felelhető legszentebb hely, ahol az ideérkező emberek a fal repedéseibe kis cédulákra felírják az imáikat, bízva abban, hogy meghallgatja őket az örökkévaló. A fal maradvány mai látványa igen szomorú, de hogyha ezek a kövek beszélni tudnának, vajon miről beszélnének nekünk? Az evangéliumban tovább olvasva az igét, tudjuk, hogy Isten fia keserves sírásra fakadt a város és a lakói feje. De nem azért sírt, mert saját halálára és szenvedésére gondolt. Nem ezt látta maga előtt. Nem 4 nappal előre látta, hanem 40 esztendővel előbbre látta, hogy szörnyű idők következnek erre a napfényben fürdő városra. Az olajfák hegyét idegen katonák szállták meg, a római világbirodalom serege, mely megostromolta a várost és felégette, elpusztította. Jézus síratta a várost, mert tudta, hogy 10000-ek fognak nyomorultul elpusztulni a reménytelen háborúban. Éhen halnak, járvány tizedeli őket, sokakat a rómaiak fegyverei gyilkolnak le, az anyák megölik és megeszik gyermekeiket, mert a gyötrő éjség őrületbe kergeti őket. A megváltó tudta, mennyi szenvedés vár a békevárosára, Jeruzsálemre. De miért? Mert nem kellett lakóinak a békesség fejedelme. De hiszen lelkesen ünneplik, újongva kísérik be a városba. Az örvendező sokaság azonban téved. Ők földi királyt akarnak, de Jézus nem földi király uralkodója. Ő a menny királya, ahová halálával és feltámadásával utat készít minden benne hívőnek. A zsidó népnek azonban erre nincs szüksége. Neki nem ilyen messiás kell. Néhány nap múlva dühösen ordítják majd, hogy feszítsd meg, feszítsd meg! Ezért menthetetlenül elkövetkezik majd rájuk Isten ítélete. Jeruzsálem szép városa teljesen elpusztul majd. Vér folyik a templom kövein, füstölgő romok maradnak csak a templomból. Ezért mondja ezt az Úr Jézus, Jeruzsálem, Jeruzsálem, bárcsak felismernéd, hogy ki adhat békességet neked. A zsidó nép belecsontosodott az Istenről alkotott képébe, a szertartásaiba. Statikussá, kiszámíthatóvá, unalmassá és keserűvé vált. Pedig a megtestesült Isten maga az élet. Túláradó öröm, dinamika, sugárzó fény és szeretet. Az ő megismerése életen és örök életen át tartó kaland. Már a Jézus fogadását előkészítő keresztelő János is figyelmezteti a Jordán folyó partján hozzásereglő tömeget. Nem elég a hagyomány, a berögzült rítusok. Nem menti meg a zsidó népet az, hogy Ábrahámnak, Isten barátjának a leszármazottai. Nekik, maguknak is élő kapcsolatban, barátságban kellene lenniük az élő Istennel. Isten ugyanis a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak, amennyiben nem teremnek megtéréshez méltó gyümölcsöket. A bennünk lüktető életet látható jeleknek kellene kísérniük. Isten választott népe, akiket megajándékozott azzal, hogy közvetlenül beszélt velük, hogy kijelentette magát nekik, munkatársává tette, és ez a nép azonban oda sem figyelt rá. És mivel Istent nem tudta elhallgattatni, elnémította Isten követeit, a prófétákat. Megölt sok prófétát, és megkövezte azokat, akiket Isten hozzáküldött. És most itt a názáreti próféta. Megérkezett a városba dicsőségesen. Gondoljuk végig, kedves testvérek, azt, hogy az a virágvasárnapi történet, amely látszólag nem szól másról, mint hogy a tömeg királyt akar magának, úgy gondolják, hogy Jézus jó lesz neki királynak. Ő majd elsöpri a római megszállókat, hiszen remek hadvezér is lenne. Az élelemről gondoskodna, a sebesülteket meggyógyítaná, és Lázár óta tudjuk, hogy még a 4 napos halottat is feltámasztja. A mester majd egy új királyságot alapít, és egy dicsőséges, erős és harcias országát teszi Izraelt. A látszólagos kerettörténet tulajdonképpen nem erről szól. A lekcióként felolvasott 118. Zsoltár és a virágvasárnapi történet rá kell, hogy jöjjünk, hogy tulajdonképpen ugyanra arról beszél. Az áldozat megérkezéséről az áldozati oltárhoz, az áldozat bemutatás helyéhez. Az ószövetségi kultuszban kosokat, bírhákkákat, marhákat vittek az áldozati oltárhoz, megkötötték, majd levágták őket. És amíg az áldozat odavonult, újongott a gyülekezet. Az ünneplés percei voltak ezek, hiszen készültek arra a legnagyobb, legdicsőségesebb pillanatra, amikor Isten hatalma az áldozat bemutatásával kiteljesedik az életükben. Van azonban egy történet, ami lejátszódik a történelemben, amit látnak az emberi szemeink. És van egy mennyei Isten tisztelet, egy mennyei liturgia, amelynek a földön megjelenő része az áldozat bevonulása az áldozat hozatal helyéhez, az oltárhoz. Ez az, ami virágvasárnap történik. Ha emberi szemmel nézzük, csupán egy zsidó király vonul be Jeruzsálembe. Isten szemével nézve, viszont az Úr hajlékán vonul végig az áldozat. Vonul, hogy megérkezzen arra a helyre, ahol elkezdődnek szenvedései, ahol kiköttetik, ahol megaláztatik, ahol levágják és feláldozzák. A virágvasárnap, miközben a nép örvendezik, egész másról szól. És megérkezik Jézus meglepő válasza a farizeusok dorgálására, mert míg mindenki a földi Isten tiszteletben, a földi politikai eseményekben gondolkodik, addig Jézus a 118. Zsoltárban megismert éhi Isten tisztelet pillanatára, az áldozat megérkezésének a pillanatára utal, és mit mond? Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ugyanaz az üzenet, amit keresztül János mond azoknak a zsidóknak, akik nem engedelmes szívvel mennek oda hozzá. Isten a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. Ha az újongók elhallgatnak, ha most nem vesznek részt a jelenlévők az Isten tiszteleten, akkor majd a kövek fognak kiáltani. Megérkezett az áldozat, akinek föl kell kerülnie nagypénteken a keresztre. Mint a csak odakötözte volna magát az oltár szarvaihoz. Kedves testvéreim, így kezdődjön el nekünk is ez az ünnep. Lássuk meg az áldozat, íme odaköttetett az oltár szarvaihoz. Isten fia kész volt arra, hogy mindent odaadjon az életünkért, hogy megváltoztathasson azt, a gondolkodásunkat, és többet jelentsen nekünk a világ, mint amit magunk körül látunk. Noha, itt láthatjuk az áldozat bevonulását, már mi azt is tudjuk, hogy Jézus mi főpapunk is. Aki üdvözíteni tudja az örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez. azokat a jeruzsálemi templomfalakat, amelyeket a virágvasárnapi bevonulás díszleteiként láthattak, ma már nem láthatjuk. Sőt, magát Jézust sem az akkori emberi testében. Mit keresünk hát mi, mai emberek, mégis ebben a képletben? Kedves testvéreim, mi láthatjuk Jézus Krisztust a hitünk által, őt, és majd láthatjuk őt abban a feltámadott testben, amit ígérete szerint 3 nap alatt felépített teste templomát. Sőt, Péter első levelében arra kaphatunk biztatást, hogy járuljunk ahhoz az Isten előtt kiválasztott és drága kőhöz, melyben mi magunk, mint élőkövek épülhetünk fel lelki házzá. Azért, hogy Isten tulajdonába vett népe legyünk, akik hirdetik megváltójuk nagy tetteit. Akik egykor nem az ő népe voltunk, Jézusban azonban irgalomra találtunk. Megkaptuk-e már Jézus kimondhatatlan ajándékát, a bűnbocsánatot? Érthetetlen kegyelem az, hogy miért van az, hogy bűnbánat, érthetetlen kegyelem az, hogy van bűnbánat, és tehetünk bűnvallást. Akárhogyan éltünk eddig, eljuthatunk oda, hogy megvalljuk Jézusnak a bűnt, és a bocsánat örömével mehetünk tovább. Az ő virágvasárnapi bevonulása azt jelenti, hogy ez a világ nincsen remény nélkül. Mióta megváltunk eljött, meghalt és feltámadott, bizony kiáltanak a kövek. És vajon mi kiáltunk-e? Akinek a szívét kicserélhette Isten, az tényleg másképpen beszél Jézusról, az életről és a halálról, az üdvösségről. Rajtunk keresztül megszólalhatott-e már az Isten? Útjelzőkő vagyunk-e mások számára, vagy csak a botránkozás kövei? Akibe belebotlanak és megbotránkoznak az istentelen gondolatain és életén. Ha már az Úr Jézus népéhez tartozunk, vizsgáljuk hát meg, milyen az életünk. Olyan szépen ülünk itt Isten házában ünnepélyes arccal. Jézus azonban a gondolatainkat is látja. Azokat, amiket egymásról gondolunk, ő a szívünkbe lát. Azt is látja, hogy mi minden kergeti ott egymást. Úgy teszünk, mint aki igét hallgat, és közben egészen máson jár az eszünk. Neked, kedves testvérem, mennyire fontos a pogányaid üdvössége, a pogány családtagoké, a szomszédoké, vagy csak fölényes és bántó megjegyzéseket tudunk mondani, mintha nem ugyanolyanok lettünk volna mi is a megtérésünk előtt. Miről beszélnek a lelki kövek? Az evangéliumról, Isten bárányáról? Vagy csak panaszkodunk egymásnak, morgolódunk és okoskodunk, egymást hergeljük mások ellen? Olyanok ellen, akik valamiben mások, mint mi. Vagy egyek vagyunk, mint a kövek a falban, erősítve, összetartóan. Azt gondoljuk magunkban, hogy minek legyek engedelmes Istenhez. Ez a világ csupán ideiglenes. Nézzük csak józanul körül. Bárhová is nézünk, omlanak a kövek. A régi épületeket, a templomokat fel kell újítani, hogy ne dőljenek a fejünkre. Testünk építőkövei is porlanak. Nem csoda, hisz porból vagyunk. Öregszünk, gyöngülünk, romlik a látásunk, hallásunk, kihullanak a fogaink, már csak bottal tudunk járni. Ez a látható Jeruzsálem. Kőkövön nem marad. De a mennyei Jeruzsálem örökké való. Hogyha ezt egy pillanatig is megértjük, felfogjuk, hogyha beleszagolunk, akkor újongva táncra kell, hogy perdőjünk a bevonuló király előtt. virágvasárnap estéjén nem fejeződött be Jézus Krisztus királysága, hanem éppen csak elkezdődött. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, te látod azt, amit a hitvallásainkban is mondunk, hogy mi minden tudásunk, kreativitásunk pusztán hatatós ellenet fordulás addig, amíg nem találkozol velünk. Köszönjük, hogy a megváltást tette, nem emberi cselekedet, de ebben a megváltásban a te drága fiadat égi és földi korlátozások nélkül kivégző ember maradéktalanul részesülhet. Istenünk, köszönjük neked azt a csodát, hogy te ismersz minket. Nevünkön szólítasz feltételek nélkül. Segíts nekünk, hogy meghalljuk a te szavadat, hívásodat, szeretededet, és azt az irgalmat, amivel újra és újra egészen közel jössz hozzánk. Segíts úgy élni, hogy ne kelljen sírnod felettünk, hogy örömöt telhessen bennünk. Tudjunk úgy élni, hogy látván az emberek a cselekedeteinket, dicsőítsenek téged. Segíts úgy ránézni minden embertársunkra, hogy felelősség és szeretet mozduljon meg bennünk, és fontos legyen nekünk a pogányok üdvössége, még akkor is, hogyha erőnket, kényelmünket, pénzünket kéne feláldozni. Kérünk, hogy te vezess minket, hogy mutathassunk mások számára hozzád vezető utat, és mi magunk is haladhatjunk azon előre. Kérünk, Úr Jézus, hogy te légy a betegekkel, te vigasztald meg a gyászolókat, és kérünk, hogy te legyél gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Hirdetem az adakozást, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat kell az Úrnak átadnunk. Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket, és foglaljunk helyet.